Sziasztok! Fedor Anna vagyok, evolúcióbiológus és babaalvás tanácsadó. Ez pedig a Nem alszik a baba podcast. Ezt az epizódot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Segítségükkel még több szülőhöz tudom eljuttatni az üzenetem. A mai epizód címe az, hogy a kötődő nevelés idejét múlt. Biztos sokan megütköznek, amikor ezt a címet hallják, mert hát miért lenne idejét múlt egy olyan nevelési irányzat, aminek a célja az, hogy biztonságosan kötődő gyerekeket neveljünk. Nincs ebben semmi rossz, tehát miért lenne idejét múlt? És mielőtt belevágunk, elmondanám, hogy én is kötődően nevelem a gyerekeimet, próbálom a legtöbb alapelvét a kötődő nevelésnek, de leginkább a fő üzenetét betartani. De úgy, ahogy szerintem úgy, ahogy azt eredetileg gondolták ennek a kitalálói, és nem pedig úgy, ahogy manapság ezt sokan értelmezik, mert szerintem félre van értelmezve, és éppen ezért ez az egyik oka annak, hogy idejét múltá vált. Egy kicsit eltorzult az üzenet, ráadásul megváltozott a környezet, megváltozott a fő gondolkodási irányzat, amiben gyerekeket nevelünk, és ezért azt gondolom, hogy manapság a kötődő nevelés már néha több kárt okoz, mint, illetve bocsánat, nem a kötődő nevelés, a kötődő nevelésről való gondolkodás a szülők részről, tehát az, hogy megpróbálják ezt követni, több kárt okoz, mint amennyi haszna van. Természetesen csak azokról a szülőkről tudok beszélni, akikkel én találkozom, tehát akik egy DreamSense alvásterv rendelése után konzultációra jönnek hozzám, vagy akik a csoportomba járnak a fogadóórás csoportom, akikkel hetenként találkozunk, vagy akár az újszülött kurzusban, róluk tudok nyilatkozni, meg a saját ismerőseimről, barátaimról. Tehát nem azt mondom, hogy a kötődő nevelés üzenete idejét múlt úgy összességében a mondjuk a magyar szülőket illetően, vagy a világ szülőit illetően pláne nem, de viszont abban a szegmensben, akikkel én találkozom, ott mindenképp. Először is nézzük meg, mi az a kötődő nevelés. Nem hiszem, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek be kéne mutatni, úgyhogy csak nagyon röviden mondanám el. Gyakorlatilag ezt a kifejezést először William Searce és Martha Searce használta az ő könyvükben, az egyik könyvükben, rengeteg könyvet írtak közösen, egy házaspár. Ennek a címe az volt, hogy The Attachment Parenting Book, A Common Sense Guide to Understanding and Nurturing Your Baby, tehát a kötődő nevelés könyve, egy guide ahhoz, hogy megértsd és neveld a kisbabádat. Szerintem ez nem jelent meg magyarul, úgyhogy a magyar szülők nagy része ezt nem is ismeri annyira, viszont van egy másik könyv, a Jane Liedloff-nak az Elveszett Boldogság nyomában, ami viszont megjelent, ha jól tudom, valamikor a 2000-es években itthon, egyébként egy jó, talán 20 évvel később, mint ahogy Amerikában megjelent, tehát itthon jóval később jelent meg a fordítása. Ezt már többen ismerik, de talán a mai anyukák közül már ezt se olvasta mindenki, hanem legtöbben különböző blogposztokból, social médiából tájékozódnak a kötődő nevelésről, illetve a legtöbben, ahogy én tapasztaltam, ezt már alapvetésnek veszik. Tehát, hogyha megkérdeznék valakit, hogy te kötődően nevelsz-e, akkor rávágná, hogy igen, mert hogy ez nem is kérdés. Tehát ez a kötődő nevelés irányzat, vagy nevelési kultúra elv, értékrend, ez gyakorlatilag egy ilyen szélsőséges kis csoport által támogatott vagy elfogadott nevelési elvből ma már mainstream-é vált. Úgyhogy nem is nagyon kell általában magyarázni, és a legtöbben már nem is tudják, hogy hol hallottak erről először, mert hogy annyira már a csapból is ez folyik. Egyébként egyéb trendek is vannak, amik nagyon hasonlóak a kötődő neveléshez. Ezeknek különböző neveik vannak, de különböző dolgokat hangsúlyoznak ide, a lényeg általában ugyanaz. Ezek például a kapcsolódó nevelés, a válaszkész szenzitív nevelés, a tudatos nevelés. Hát azt mondanám, hogy sokféle irányzat van, de mégis most a kötődő nevelésről fogok leginkább beszélni, mert talán ez a legismertebb, de nagy vonalakban a többire is érvényes lesz az, amit elmondok. Ugyanis ezekben a nevelési elvekben van valami közös. Egy elég nagy közös halmazuk van, méghozzá az, hogy mindegyik gyerekközpontú, tudatos, a szelíd nevelést hangsúlyozza, azt, hogy hangolódjunk rá a gyermekeinkre, legyünk együttérzőbbek, tartsuk tiszteletben a gyerek érzéseit, legyünk empatikusak, ami nagyon-nagyon fontos, békések, feltétel nélkül szeressük, ne kössük a szeretetünk kimutatását, vagy a szeretetünket különböző viselkedésformákhoz, tehát ha jól viselkedik a gyerek, akkor kimutatjuk, hogy szeretünk, ha nem, akkor szeretetmegvonást alkalmazunk nevelési eszközként, tehát ezt ellenjavalják ezek a nevelési elvek. Tehát ezek a közös elvek ezekben a nevelési trendekben. És mi ezzel a baj? Ebben semmi rossz nincs, így ahogy elmondtam, csupa pozitív dolog. És valóban, amikor ezek a trendek megjelentek, leginkább a kötődőnevelés, tehát ez volt az első ezek közül, akkor ezek nagyon sok pozitív üzenetet hordoztak, és azt gondolom, hogy összességében véve egy pozitív változást idéztek elő itt társadalmi szinten. Ezzel együtt a gyereknevelés jelentősége is felértékelődött. Részben emiatt, de le az is lehet, hogy pont azért jelent meg ez a kötődőnevelés kultúra, mert hogy már kezdett felértékelődni a gyereknevelés értéke. Illetve inkább azt mondanám, hogy a jelentősége. Tehát nagyobb jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy egy szülő hogyan neveli a gyerekét, abban, hogy milyen felnőtt lesz ebből a gyerekből. Ennek az egyik komponens az, hogy a nevelés az egy inkább passzív dologból egy inkább aktív cselekvés lett. Állítólag angolul, például a parenting, ugye, ami a nevelést jelenti, ez a szó nem is igazán létezett, vagy nem is igazán használták még 50-100 évvel ezelőtt, tehát volt a parent, mint szülő szó, de hogy ez nem egy ige volt, ebből nem létezett ilyen ige, hogy hát ugye magyarul nevelésnek fordítjuk, de hogy angolul, mint szülősködni, ezt jelenti ez a szó, hanem hogyha megkérdeztél valakit, vagy még akár ma is, ha megkérdezel mondjuk egy nagymamakorú nőt, hogy ő hogyan nevelte a gyerekeit, akkor sokan azt válaszolják, hogy I watched them grow, tehát csak néztem, ahogy felnőnek. A szülők szerepe inkább az volt, hogy biztonságot, táplálékot, ruházatot, fedélet biztosítsanak a gyerekük feje fölé, és egy általános, biztos környezetet biztosítsanak, szeressék a gyereküket, és ezen kívül nagyon aktívan nem is csináltak semmit, tehát nem volt a gyereknevelés egy ilyen nagyon aktív dolog, és egyébként természeti népeknél is nagyon sokszor ezt írják le, hogy a gyereknevelés az gyakorlatilag nem egy ilyen tudatos, aktív folyamat, tehát a szülő nem gondolkodik azon, hogy ő mit, hogyan és miért csináljon, hanem gyakorlatilag éli az életét, amiben a gyerek részt vehet, és a gyerek ellesi, tehát a szülő passzívan adja át azt, hogy hogyan kell élni, vagy hogyan leszünk jó emberek, hogyan leszünk boldogok. És az a fajta tudatos odafordulás, amit ma a szülők csinálnak, ez gyakorlatilag egyedülálló a világtörténelemben, és hát nyilván itt is ma sem mindenki csinálja így, de azt mondanám, hogy azért a nyugati világban, beleértve egész Európát, Amerikát, Ausztráliát, gyakorlatilag a többi országról nem annyira tudok nyilatkozni, de ezek azok a területek, ahonnan én olvasok rendszeresen blogokat, Facebook csoportokat, stb. Tehát én ezekben az országokban azt látom, hogy ezeken a területeken, hogy ez a fajta tudatos odafordulás megvan. Tehát a szülők aktívan gondolkodnak azon, hogy ők mit csináljanak azért, annak érdekében, hogy egy jó ember fejlődjön ki a gyerekükből, nevelődjön a gyerekükből, illetve, hogy egy boldog gyerek legyen. Tehát nagyon-nagyon fontos célja a mai szülőknek az, hogy a gyerek boldog legyen, hogy mindent megtennének a gyerek boldogságáért, és ez korábban nem volt mindig így. Tehát ez nem volt egy... nem azt mondom, hogy a szülők nem örültek, hogyha a gyerekük boldog, de hogy ez nem volt egy szempont, nem ez volt az elsődleges szempont legalábbis a legtöbb szülő gyerek nevelésében, aminek ugye a nagy része az teljesen passzív volt. Ma viszont utána nézünk, gondolkodunk, mérlegelünk a különböző lehetőségek között, és mindezt úgy, hogy a mai anyák többet dolgoznak, mint 50 évvel ezelőtt, és a gyerekeikkel is többet foglalkoznak. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy régen a háziasszonyok, akik most egy nyilván iszonyatosan sztereotipikus képet festek le, ami csak egy adott ország, adott társadalmi rétegére igaz, és nyilván nem volt mindenkire igaz, de ahogy elképzelünk egy mondjuk egy ilyen 50-es évekbeli amerikai családot, ahol az anyuka a dolga az, hogy háztartást vezessen, a férj keresi a pénzt. Hát azok az anyák, akik egész nap otthon voltak, kevesebbet foglalkoztak a gyerekükkel, mint a mai anyák, akik még dolgoznak is. Tehát órákra lebontva naponta kevesebbet foglalkoztak velük. Mindezt részben azért, amit elmondtam, hogy ez egy passzív dolog volt. Tehát az anya ellátta a háztartást, és közben a gyerekek körülötte voltak. Segítettek neki, ha kellett, ha kérte őket, vagy hogyha észrevették maguktól jó esetben, akkor segítettek neki. De nem volt a nevelés egy ilyen aktív dolog, hogy én most játszom a gyerekemmel, hogy okosabb legyen, vagy fejlesztő tornákra járatom, hogy a mozgás fejlődése és a nagymotoros mozgásai rendben legyenek. Aggódom azon, hogy a csecsemőkori reflexei még nem épültek le, és ez már milyen problémákat okoz később, hogyha iskolás lesz, stb. Ezek nem voltak szempontok. Nyilván a legtöbbről nem is tudtak a szülők. Tehát ez az egyik oka, hogy fogalmuk sem volt, nem volt az információ. Egyrészt csomó kutatás még nem volt meg ezek közül, amikre ezek alapulnak. Másrészt lehet, hogy nem is érdekelte volna őket annyira abban a kulturális kontextusban, de semmiképp nem állt rendelkezésre annyi információ. És ma, amellett, hogy óriási jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy mit csinálunk, tehát azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a legnagyobb hatással a kimenetelre, hogy milyen gyerekünk lesz, vagy milyen felnőtt lesz a gyerekünkből. Ugye ez a nature-nurture vita, ami a pszichológiában már azért egy jó pár évtizede, hát azt mondanám, hogy lezajlott, tehát ez egy olyan vita volt, ami arról szólt, hogy minek van nagyobb szerepe, a nature-nek vagy a nurture-nek. A nature az ugye a gyerek vele született természetét jelentette, tehát magyarul a genetikát, a nurture pedig a nevelés, tehát hogy minek van nagyobb szerepe, és akkor voltak a nature oldaliak, meg a nurture oldaliak, és ők egymással vitatkoztak a tudományos szakirodalomban, de aztán a legtöbb dologról kiderült, akár intelligenciát, akár különböző személyiségjegyeket, akár egyéb ilyen soft skill-eket nézünk, hogy általában mind a kettőnek szerepe van, különböző mértékben van, amiben az egyiknek van, aminek a másiknak van nagyobb szerepe, de gyakorlatilag alig van olyan dolog, amiben ne lenne szerepe a nevelésnek is, és a genetikának is. Tehát ez volt a nature-nurture vita a pszichológiában. Tehát ugye ma azt gondoljuk egy kicsit, így a populáris kultúra, egyébként a pszichológiában nem annyira, de a populáris kultúrában afelé tolódik el a dolog, hogy nagyon felértékeljük a nevelés szerepét. És azt gondoljuk, hogy rajtunk múlik minden. És nyilván nagyon sok minden tényleg rajtunk múlik, de én azt látom, hogy ez egy picit el van túlozva, és ennek az a következménye, hogy óriási stressz helyeződik a szülőkre. Hiszen, hogyha rajtam múlik, hogy milyen lesz a gyerekem, akkor mindent meg kell tennem, hogy a lehető legjobbat hozzam ki belőle. És ez rengeteg stresszt, időt, utánajárást jelent a legtöbb szülőnek, akár már kisbabakortól kezdve, újszülött kortól kezdve. Nagyon sokan már a terhesség alatt is erre gondolnak. Hát, ha belegondolunk, hogy milyen termékekre van kereslet, akkor ez mindig árulkodó. Például láttam már olyan hanganyagot, amit a terhes nő a hasára tehet egy fülhallgatót, egy ilyen óriási fülhallgatót, és azzal a babának valamilyen hanganyagot játszhat le, ami állítólag növeli az intelligenciát. Lehet, ez egy kicsit extrém példa, de erre is van kereslet, és akkor megnézzük, a Baby Einstein az egy komplett játék sorozat csomag, ami mindenre megy rá, hogyha ezzel játszik a kisbaba, akkor nagyon okos lesz. És utána mehetünk tovább. Egyébként azt láttam, hogy Amerikában, Kanadában inkább az akadémiai előmenetelre mennek rá a szülők, tehát ott azon van a hangsúly, hogy minél okosabb legyen, minél a kortársaihoz képest egy ilyen elképzelt versenyben minél előrébb legyen a gyerek. Ott mindenki gifted, mindenki tehetséges, mindenki advanced, hogy a kortársai előtt jár, legalábbis a legtöbb szülő ezt gondolja, holott nyilvánvalóan, hogy a gyerekek minimum fele az nem jár a kortársai előtt, ha megnézzük. Viszont itthon inkább azon van a hangsúly, hogy nehogy lemaradjon, tehát egy picit negatívabb oldalról közelítjük meg, itthon nagyon-nagyon népszerűek a fejlesztések, és akkor már egészen kisbaba kortól kezdve a dévénytorna, iriszterápia, különböző mindenféle, ugye kiskorban, óvodáskorban inkább az ilyen tornákra mennek rá a szülők, és kevésbé a tehetség gondozásra, és megpróbálják az úgymond fejlődésbeli lemaradottságokat kompenzálni, hogy mindenképp valamilyen, hát nem is tudom, ideális fejlődéshez, vagy egy ideális átlaghoz közelebb kerüljön a gyerek, ha esetleg egy-egy dologban nem lenne ott. Nem vagyok meggyőződve, hogy ezek a fejlesztések mondjuk mindegyik valóban segít, de hát ártani végül is nem árt, mondhatnánk, és hát végülis ezt mondja a legtöbb szülő is, hogy miért ne. Tehát kiderült mondjuk, hogy a gyereknek van egy csecsemőkori reflexe, vagy tegyük fel, nem mászott a baba a babakorában, hanem rögtön felállt, és akkor ebből rögtön problémákat próbálunk kikövetkeztetni, hogy ebből mi lesz, és megpróbáljuk bepótoltatni velük, vagy bepótolni valamilyen mozgásfejlesztéssel, és a legtöbb szülőt, akit megkérdezek, azt mondja, hogy hát végül is nem árt. És ez alapvetően igaz, mert hát miért ártana egy bármilyen torna, de elfelejtjük, hogy a dolgoknak megvan az ára is. Tehát itt konkrétan pénzről is van szó, tehát nyilván ezeknek a dolgoknak ára van, és elég súlyos összegekbe tudnak kerülni néha. De arról is beszéljünk, hogy ezek időbe is kerülnek, és a szülő energiájába. És ez az, amit a szülők nem kalkulálnak bele. Mivel, tehát ennek az alapja az egész, ez az intenzív nevelési kultúra. Ebbe az intenzív nevelésbe rakom én bele a kötődő nevelés, hiszen az is egy nagyon intenzív nevelési, vagyis egy, amit az előbb magyaráztam, az aktív és a passzív közül inkább ugye az aktív nevelés stílus. Tehát, hogy ez az intenzív nevelési kultúra azt nem veszi figyelembe, hogy mi ezeknek a dolgoknak az ára, méghozzá azért nem veszi figyelembe, hiszen hogyha egy emberi lénynek a jövője függ azon, hogy te most mit csinálsz ebben az első 10 évben mondjuk, vagy nem tudom, 15, akkor nyilván ehhez képest az, hogy te most fáradt vagy, hogy nem marad időd másra, hogy közben mondjuk tönkre megy a házasságod, stb. Ezek eltörpülnek, hiszen a gyerek a legfontosabb. És ha a gyerek a legfontosabb, és ő van a középpontban, akkor nyilván mindent meg kell tenni érte. Tehát az, hogy nekem mi a fontos, vagy nekem mi a kényelmes akár, azt még kimondani sem szabad, hiszen ez azt jelenti, hogy akkor én egy önző, illetve hát rossz anya, és kiterjesztve rossz felnőtt, illetve rossz ember vagyok, aki a saját gyermekéért, ugye ami a legfontosabb érték, nem tesz meg mindent. Tehát ezek az intenzív nevelésnek az egyik hátulütője, amit most elmondtam, de térjünk vissza a kötődő nevelésre szorosabb értelemben. A kötődő nevelésnek is vannak negatív következményei. Ezt részletesen kifejtem az újszülött alvás kurzusban, akik beiratkoztak, ezt már ismerik. De összefoglalva azt mondanám el, hogy az egyik legnagyobb negatívuma, illetve a félreértelmezéséből adódó negatívum, hogy a mai szülők sokszor nem mernek határokat szabni, nem mernek irányítani, gyakorlatilag nem mernek nevelni, tehát ez a gyerekközpontúság, amellett, hogy elismerjük a gyerek fontosságát és érzéseit, és empatikusan próbáljuk átérezni, hogy ő az adott fejlődési szakaszában mennyit érezhet, érthet abból, amit mi csinálunk, és ennek megfelelően próbálunk nevelni. Emellett ez a gyerek központúság gyerek irányításúvá is teszi a nevelést. És ha a gyerek irányít, akkor ugye nem a szülő irányít. Tehát, hogy a szülők nem mernek irányítani, hanem inkább mennek arra, amerre a gyerek mutatja, és ennek nagyon sokszor van értelme, és nagyon sok gyerek magától is jó irányba megy, tehát nem biztos, hogy ennek kiérződnek a hátulütői, de én azt mondanám, hogy azért minden gyerek-szülő páros esetében lesznek olyan esetek, amikor a gyerek olyat csinál, amit a szülő nem szeretne, hogy csináljon. És vagy úgy viselkedik, ahogy a szülő nem szeretné, és ilyenkor a szülők nem mernek irányt mutatni, vagy határokat szabni, mert hogy mitől félnek? Hát attól félnek, és ez itt az egyik legfontosabb, a egyik legfontosabb ilyen kulcsmondat, amit a legtöbbször hallok a konzultációra, alvás konzultációra érkező szülőktől, hogy félnek, hogy traumát okoznak. És hát ugye ez lenne a legrosszabb elrontása a gyereknek, a legsúlyosabb vétség, amit elkövethetünk, főleg a kötődő nevelés is hangsúlyozza, de a többi nevelési irány is, hogy a gyermekkori traumák azok ugye egész életre kihatnak. Hogyha gyerekkorodban valami nagy trauma ér, akkor te nézzük, Máté Gábor szerinte drogos lesz, mások szerint nem lesz képes kötődni, nem lesznek párkapcsolatai, vagy felületes párkapcsolatai lesznek, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag, hogyha mi valami rosszat okozunk a gyereknek, akkor ezzel elrontjuk, és ez a másik, amit szoktam hallani a szülőktől, hogy örökre elrontom. Félek, hogy örökre elrontom. És hát én ezt szeretném kiverni mindenkinek a fejéből, hogy örökre elrontotta, vagy hogy traumát okoz. A trauma az egy olyan szó, ami a pszichológiai, pszichiátria területéről átcsúszott a populáris kultúrába, és közben teljesen eltorzult a jelentése. Tehát a trauma eredetileg valami olyan nagy jelentőségű eseményt jelentett, mint például az abúzus, szexuális abúzus, bántalmazás, hosszú távú bántalmazás, vagy egyszeri események közül például egy pszichológiai tankönyvben ez a példa volt, hogy ha mondjuk a gyerek autóbalesetben látja a szüleit meghalni, úgyhogy ő is velük van az autóban, és ezek olyan szörnyű képek, amiket nem tud kiverni a fejből, stb. Stb. Hozzá tartozik még az is, hogy nem mindegy, hogy az adott esemény után milyen támogatást kap az illető, tehát a gyerek, hogyha van egy támogató közeg, akivel ezt meg tudja osztani, aki meg tudja érteni, stb., akkor még az egészen súlyos traumákat is fel tudják dolgozni a gyerekek. Viszont, hogyha nincs senki, aki meghallgassa, ha egy magára marad ezzel, akkor viszont valóban okozhat egész életre szóló problémát. Tehát azt kell mondanom, hogy ez az eredeti, ezek voltak példák az eredeti jelentésére ennek a trauma szónak, de a mai szülők nem ilyeneket értenek alatta. A mai szülők olyanokat értenek trauma alatt, hogy rákiabáltam a gyerekre, amikor már fél órája el kellett volna indulni, és nem volt hajlandó felvenni a cipőjét, mert a, nem tudom, a cipőfűző rossz színű volt, vagy a cérna nyomta a lábát az okniban. Vagy azt értik trauma alatt, hát alvás témában a sírni hagyás, tehát hogyha ő direkt sírni hagyja a gyerekét, itt persze eltérnek a vélemények, hogyha nem direkt hagytad sírni, akkor nem okoz traumát, ha meg direkt, akkor meg okoz traumát, ami nyilván egy kicsit érdekes elképzelés, de például olyanokról is beszámolnak nekem a szülők, hogy mondjuk nem mernek kimenni vécére egész nap, otthon vannak egész nap egyedül a gyerekkel, és nem mernek elmenni vécére, mert ha leteszik a babát, akkor sír, és nem szeretnének a babával együtt vécére menni, ezért inkább egész nap nem mennek vécére, és megvárják a párjukat, amíg hazaér. Tehát, hogy annyira félnek ettől a trauma okozástól, hogy nem merik betenni a kis ágyba az akár síró gyereket egy fél percre, amíg ők elszaladnak a vécére. Azt mondanám, hogy a kötődő nevelésnek a pozitív üzenetei mellett ott van benne egy riogatás, az, hogy ha nem így csinálod, ha nem kötődően neveled a gyerekedet, akkor ezzel traumát okozol, és örökre elrontod a gyerekedet. Ez így úgy látom, hogy a szülők fejében ez az átirata az egésznek, ez az, ami hogyha megkérdeznél egy szülőt, hogy mi a kötődő nevelés, valószínűleg nem ezt mondaná, de ez az, ami lecsapódik, ez az, ami szerint viselkednek, ez az, ami szerint ők a nevelésüket próbálják beállítani. Amellett persze, hogy nyilván a kötődő nevelésnek az alapelveit is próbálják betartani, tehát próbálnak stoptatni, hordozni, stb. Stb. De én úgy látom, hogy ez a negatív üzenet az, ami kezd túlsúlyba kerülni. És ezt, hogy félünk irányt mutatni, határokat szabni, félünk nemet mondani a gyerekeknek, mert félünk őket stressznek kitenni, és valójában az ilyen hétköznapi, szinte jóindulatú stresszt, tehát egy olyan stresszt, amit nem baj, hogyha megszok a gyerek, hogy nem mindig úgy van, ahogy ő akarja, egy olyan stresszt, ami felkészíti a világba való kilépésre, hiszen ott se úgy lesznek a dolgok, ahogy ő akarja, egy olyan stresszt, amit mondjuk egy várakozás okoz, tehát mondjuk nem kap meg rögtön valamit, vagy egyáltalán nem kap meg valamit, nem adok neki csokit, vagy azt mondom, hogy mindjárt figyelek, de befejezem ezt a mondatot az e-mailemben, ezt megírom, és utána fogok rád figyelni. Tehát, hogy ezt a fajta stresszt, ez gyakorlatilag a szülők szinte már a traumával azonosítják. Ezért félünk a hisztitől, félünk a negatív érzelmektől, mert félünk, hogy gyakorlatilag örökre elrontjuk a gyerekünket, vagy a kötődésünket, tehát hogy akkor nem fog minket szeretni a gyerek. És ebben a legnagyobb félreértés a kötődő nevelésben az pont ez. Tehát ez, hogy azt gondoljuk, hogy a határszabás, az irányítás az egyenlő a ridegséggel, az elutasítással, a túlszigorú, keménykalapos, merev szülői hozzáállással. Pedig a határok és az iránymutatás az segítség a gyerek számára, hiszen neked kell megtanítani azt, hogy hogyan működik a világ. Neked kell irányt mutatnod a gyereknek, hát neked kell igaziból nevelni a gyereket. És ez az alvásra is igaz egyébként, tehát nagyon sok szülő nem mer az alvásban sem irányt mutatni. Tehát például a gyerek fektetés után mondjuk képzeljünk el egy óviskorú gyereket, és még 10-20-szor kijön, ezt kér, azt kér, amazt kér, a szülő nem mer neki nemet mondani, nem meri azt mondani, hogy most már többet ne gyere ki, vagy pedig nem adom neked azt, amit kérsz, vagy nem adok neked figyelmet, amikor kijössz, mert most már itt az ideje, hogy aludj, hanem félnek ettől a határszabástól, és ebből lesz az, hogy ilyen hosszú ideig elhúzódik sokszor egy-másfél órára a fektetés egy nagyobb gyereknél. Ebben picit az is benne van, hogy a szülők azt gondolják, vagy ez az általános vélekedés, hogy a gyerekek még hordozzák azt a ősi tudást, ők még nincsenek elrontva, ugye ők még ártatlanok, nincsenek elrontva, még nem befolyásolta őket a társadalom, tehát ők még tudják, hogy mi a jó nekik. Tehát ez a gyerek vezette gyereknevelés, amikor a szülő megy a gyerek után, mert hogy a gyerek az még tudja, hogy mi neki a jó. És valóban sokszor tudják a gyerekek, hogy mi nekik a jó, de nagyon sokszor meg nem tudják, hogy mi nekik a jó. Például nem csak az alvás terén, tehát mondjuk ebben az alvásos példában, a gyerek nem biztos, hogy tudja, mi neki a jó, illetve ezer szempont van, hogy mi az, hogy jó neki. Az, hogyha ő amiatt, hogy másfél órával később feküdt le, és mint minden gyerek ugyanakkor fog fölébredni, függetlenül attól, hogy mikor feküdt le, sőt, ha később fekszik le, nagyon sokszor hamarabb fog fölkelni, mert fáradtabb lesz, a stresszhormon szintje magasabb lesz, és az nem fogja hagyni aludni reggel. Tehát egy gyerek, a legtöbb kisgyerek nem tudja bepótolni a későbbi lefekvést egy további alvással. Ennek az lesz a következménye, hogy kevesebbet fog aludni, másnap rosszabb kedvű lesz, másnap hisztisebb lesz, kevésbé lesz együttműködő, az egész napját elronthatja. Hosszú távon a hosszú távú kialvatlanságnak pedig hosszú távú problémákat is okozhat, hosszú távú következményei is vannak. Tehát itt a gyerek ezt nem látja, a gyerek nem lát a jövőbe, azt nekünk kell az ő kis agyi fejletlenségét kipótolnunk a magunkéval. Mi látjuk, hogy mi lesz másnap, ő nem. Viszont egyéb szempontok is vannak, tehát a gyerek szempontjából az, hogy ő interakcióban van a szülővel, hogy figyelmet kap, az mindent megértett neki, hiába álmos, ezt felülírja az, hogy szeretne még egy kicsit ezt, szeretne még egy kicsit azt. Ilyenkor már csak vele foglalkoznak a szülők, nem tudom, ezerféle oka lehet, hogy miért akar kimászkálni, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ezt ott és akkor kell nekünk orvosolni. Vagy egy másik példa az édességek. Tehát a gyerek tudja, hogy mi neki a jó, persze, hiszen szeretne édességet, neki az finom, ő azt szereti. De azt nem látja, hogy hosszú távon, ha sok édességet eszik, annak mi a következménye, hogy ez nem egészséges, azt nekünk kell látni. És valóban vannak olyan gyerekek, akik elé oda teszed a répát és a csokit, és a répát fogja választani, és sokan azt mondják, hogy hát igen, hogyha megenged a gyereknek, hogy azt tegyen, amit szeretne, és bármikor szabadon választhat, akkor egy idő után megcsömörlik ugye az édességektől, és szépen vissza fog állni az egyensúly, és főleg egészséges ételeket fog enni. Hát biztos van ilyen gyerek, de az viszont egész biztos, hogy a legtöbb gyerek az nem ilyen, hanem boldogan enni az édességet, ameddig csak lehet. Tehát, hogy nagyon sokszor nem igaz az, hogy a gyerek tudja, hogy mi neki a jó, a big picture-t nem látja. Úgyhogy ilyenkor a szülőnek kéne ezt pótolnia neki, és meg irányt szabni, vagy irányt mutatni a gyereknek. Tehát amellett, hogy a stressz, az apró, jó, úgymond jó indulatú, hétköznapi stressz, ezek a first world problemek, tehát apróságok, amik minden nap előfordulnak velünk, ezek nem egyenlők a traumával, ettől nem kell férnünk. És emellé hozzátenni még azt is, hogy a gyerekek antitörékenyek, reziliensek, tehát kisebb nehézségeket át tudnak hidalni, tudnak értelmezni egy idő után nem kell annyira féltenünk őket mindenféle hétköznapi apró sérelemtől, hiszen ezzel azt üzenjük nekik, hogy ők gyengék. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy a gyerekünk nem bírná ki azt, hogy megmondom neki, hogy most már ne gyere ki többet az ágyadból, mert aludni kell, és mondjuk, ha kijön, akkor szó nélkül visszaviszem, és nem jutalmazom azzal, hogy ráfigyelek, és a figyelmemet ráirányítom, akkor ezzel azt üzenem neki, vagy akár azzal, hogy mondjuk nem kap meg egy csokit, vagy akár nem tudom, felhívom a szülőtársamat, hogy hívja meg akkor is a szülinapi buliba, a szülinapi zsóra az ő gyereke, hogyha nem akarta meghívni, mert hát szegény, akkor kimarad, és akkor ebből egy nagy ügyet csinálunk. Ezzel mind-mind azt üzenjük a gyereknek, hogy ő törékeny, hogy ő ezt nem bírná ki. Ez egy akkora stressz, amit ő nem tudna feldolgozni. Vagyis, hogy ő gyenge. És a gyerekek pedig szeretnének megfelelni a szüleiknek, és egy ez így ilyen önbeteljesítő jóslatként meg is valósul. Tehát nagyon sok gyerek, aki így nőtt fel, az látszik, hogy nem bírja elviselni a stresszt, nem tud várni, a mikroagressziót valódi agressziónak érzékeli, stb. Tehát ennek nagyon rossz kimenetelei vannak felnőtt korban. Tehát összefoglalva azt mondanám, hogy a kötődő nevelés azzal együtt, hogy rengeteg pozitív dolgot hangsúlyoz, de mára, ugye sokan nem olvasták az eredeti könyveket, és a social médiából tájékozódnak róla, ott nagyon eltorzult ez az üzenet, és azzal együtt, hogy a mai világ még sokkal gyermekközpontúbb, mint korábban volt, ezzel együtt ez a két dolog, tehát a social médiában a torzulás, plusz ez az általános nézet, hogy a gyerek a legfontosabb dolog a világon, ezzel a trauma üzenettel megspékelve, ezek így együtt, mint egy csomag, azt okozzák, hogy a szülők teljesen megváltoztatták a nevelési elveiket, mondjuk a szüleikhez képest, vagy a nagyszüleikhez képest, és egy ilyen nagyon engedékeny gyerek vezette, és nagyon stresszes, és időigényes, és energiaigényes nevelésbe mentek át. Ennek a hátterét kicsiben és nagyban is a tézis-antitézis-szintézis elmélettel tudnám elmondani. Tehát ahogy a nagy nevelési irányzatok a világháború előtti korszakból, de még akár az 50-es, 60-as években is, még az volt, hogy a szülő mondja meg. Tehát ez a szülő vezette, úgymond autoriter nevelési elv volt a mainstream, tehát ez volt, amit a legtöbb szülő követett. Ennek a lényege az, hogy csak mert én mondtam, megmondtam, és akkor ezt így kell csinálni, csak azért, mert én mondtam, mert én így gondolom. Sok szülőnél azt látom, hogy a saját neveltetésükre való válaszként alakítják ki részben ezt a hozzáállást. Tehát, hogyha őket túl szigorúan, túl tekintélyelvűen, autoriter módon nevelték, most hozzátéve azt, hogy ők ehhez hozzáolvastak, és azt látják, hogy ennek egy csomó negatív következménye van, és hogy ez káros, ennek az ellentétjébe csapnak át, és engedékeny gyerek vezette szülők lesznek. Ez nagyban is megfigyelhető, tehát mondjuk a világháború, második világháború előtti korszak, vagy akár még 50-es, 60-as, még talán a 70-es években is, ez volt, ugye az autoriter szülői attitűd volt a nagy többségnek a hozzáállása a gyerekneveléshez, és ebből most átcsaptunk, mint társadalmilag is, nagy átlagban, az engedékeny gyereknevelésbe. Ez ugye a tézis, antitézis, szintézis elmélettel leírható, ami azt mondja, hogy a világtörténelem során mindig vannak egy-egy ilyen nagy uralkodó irányzatok, és amikor ebből az embereknek elege lesz, vagy rájönnek a negatívumaikra, akkor átcsapnak az ellentétjébe, ugye ez lesz az antitézis, és utána, amikor annak is rájönnek az ellentétjeire, akkor jön a szintézis. Tehát amikor kivesszük ebből is a jót, abból is a jót, és próbálunk egy szintézis, tehát egy olyan hozzáállást kialakítani, ami mind a kettőnek a jó elemeit magában foglalja, vagy egy ilyen arany középutat akár. És szerintem ennek jött el most az ideje. Tehát a vaskalapos nevelésből átcsapva a félreértelmezett kötődő nevelésbe, és ebből lépjünk át a szintézisbe. Én ezt hívom békés nevelésnek, bár a békés nevelés is nagyon sokszor átcsap ebbe a félreértelmezett kötődő nevelésbe, de hadd mondjam el, hogy mi ez részletesebben. Az, hogy ezt jobban meg tudjuk érteni, szeretném elmondani a szülői stílusok felosztását. Diana Baumrind még a 70-es évektől kezdett foglalkozott ezzel. Ő három típust, három fő szülői stílust határozott meg, később ezt kiegészítették 80-as években valamikor négy stílusra. És a legjobban ezt úgy lehet megérteni, ha elképzelünk egy koordinátarendszert, ahol az X-tengely, tehát a horizontális tengelyen azt látjuk, hogy mennyi elvárás van, mennyi irányítás van a szülő részéről, mennyi korlátot szab, mennyire korlátozza a gyereket, mennyire szigorú, mennyi követelmény van. Tehát ezt a vízszintes tengelyt a pozitív, a jobb oldalon sok követelmény van, a bal oldalon meg kevés, a jobb oldalon sok elvárás van, a bal oldalon kevés. A másik tengely, a függőleges tengely, a vertikális tengelyen, ott pedig gyakorlatilag a szülői melegség, odafordulás, elfogadás, szeretetteljesség, érzelmi közelség, támogatás, válaszkészség van, tehát fölül sok támogatás, érzelmi melegség, alul kevés támogatás és érzelmi hidegség van. Koordinátorrendszer négy szegmensét fel lehet osztani négy ilyen szélsőséges irányzatba, hogyha ezeket tisztán nézzük, ahol, amit először elmondtam, ez a hideg korlátozó szülői típus, tehát az a hideg korlátozó, akinél az érzelmi melegség hiánya jellemző, és sok a korlát, sok a szabály. Ez ugye a tipikus autoriter szülő, aki tekintélyelvű, vaskalapos, tehát ez az, amit elmondtam világháború előtt és után mondjuk 20 évvel. Ez az a szülő, aki azt mondja egy kérdésre, amikor felállít egy szabályt a gyereknek, és a gyerek megkérdezi, hogy te miért, akkor ő azt mondja, hogy mert azt mondtam, mert én vagyok a tekintély. Ebből csaptunk át a másik végletbe, a meleg engedékenybe, tehát a hidegnek is az ellentétje, és a korlátozónak is az ellentétje, tehát nagy érzelmi melegség, ami szuper, odafordulás, a gyerek megértése, szeretetteljesség, ezek mind-mind pozitív dolgok, és engedékenység. Az engedékenység, megengedés, elkényeztetés szélsőséges esetben. Tehát ez a tiszta ellentétje az előző szülői stílusnak, ez az a szülő, aki, amikor a gyerek megkérdezi, hogy miért kell így csinálni, akkor azt mondja, hogy na jó, mindegy, legyen, ahogy te szeretnéd. Ugye ez volt a tézis és az antitézis. És mi lenne a szintézis? A szintézis az az, amikor mind a kettőből kivesszük a jót. Ez a meleg korlátozó szülő. A korlátozó az olyan negatívan hangzik, de ez a pszichológiában elfogadott egyik kifejezés erre. A másik neve az, hogy autoritatív, amit ne keverjünk össze az autoriterrel. Ugye az autoriter volt a tekintélyelvű, ez pedig az autoritatív. De mivel ezek könnyen összekeverhető szavak, ezért inkább én azt használnám erre, hogy következetes. Ez a következetes, mérvadó szülői attitűd, aki odafigyel arra, hogy mit szeretne a gyerek, figyelembe veszi, de nagy irányvonalakban mégis irányt mutat, és megpróbálja ezt párbeszéddel, rugalmasan, de úgy, hogy a gyerek is megértse, elmagyarázni, hogy miért. Tehát amikor a gyerek megkérdezi, hogy miért így kell csinálni, akkor azt mondja, hogy gyere, beszéljük meg. De ez nem azt jelenti, hogy azt mondja, hogy gyere, beszéljük meg, és végül úgy lesz, ahogy te szeretnéd, hanem gyere, beszéljük meg, és megpróbálok meggyőzni, hogy miért így kell csinálni. És kihagytuk az utolsót, amit szerencsére nem sokan alkalmaznak, vagy legalábbis nem tudatosan, akik tudatosak, azok nem szeretnék ezt alkalmazni, inkább így mondanám, biztos vannak szülők, akik így csinálják, de ők nem jutnak el hozzám, hiszen már az, hogy valaki egy alvás szakértőhöz fordul, az ugye egy tudatos odafordulást jelent, és tudatosan senki nem szeretne ilyen szülő lenni. Ez pedig a hideg engedékeny szülő, más néven elhanyagoló szülő, ugye ez a legrosszabb. Olyan szempontból a legrosszabb, hogy a kimenetel is a legrosszabb általában, tehát ezekből a gyerekekből lesz a legkevésbé jól adaptálódó felnőtt. Ez az a szülő, akit nem érdekel, hogy mit csinál a gyerek, nem, azt csinál a gyerek, amit akar, óriási szabadságot biztosít neki, de nem azért, mert azt gondolja, hogy ez így jó, hanem azért, mert egyszerűen nem érdekli, hogy mit csinál a gyerek. Ez az a szülő, aki szabályokat se szab, azt mondja, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ha megnézzük, hogy milyen eredményei vannak ugye ezeknek a nevelési attitűdöknek, vagy szülői stílusoknak, akkor azt látjuk, hogy a vaskalapos szülőknek a gyerekei bár szabálykövetőek lesznek, de fokozott agresszió jellemzi őket, nem kezdeményezők, nem kreatívak, visszahúzódóak, alacsony a teljesítmény motivációjuk. A másik oldalon azt gondolnánk, hogy ugye a megengedő szülői stílus, vagy úgy is mondhatnánk, hogy elkényeztető. Hogyha úgy azt mondom, hogy elkényeztető, akkor mindenki rögtön tudja, hogy ez negatív, de azt mondom, hogy megengedő, engedékeny, akkor még pozitív dolgokra gondolunk. Viszont azt látjuk, hogy az előzőnél igazából sok szempontból még rosszabb lesz a kimenetel. Tehát több olyan mérés is van, ami azt mutatja, hogy ezek a gyerekek még rosszabbak lesznek, ami valószínűleg meglepő a sok mindenkinek. Ezek a gyerekek éretlenek, önállótlanok lesznek, alacsony a felelősségérzet bennük, gyenge az önkontrolljuk, nem tudják a vágyaikat, indulataikat féken tartani, nehezen hoznak döntést, és ők is gyakran agresszívek. Ami ugye meglepő lehet esetleg, hogyha ők nem láttak agresszivitást otthon, akkor miért agresszívek? És ez az, amit sokan, akik még itthon beleestek így a kötődő nevelés első hullámába, és most már nagyobbak a gyerekeik, és azt mondják, hogy csalódtak a kötődő nevelésben, hogy ők mindent úgy csináltak, ahogy az le van írva a nagykönyvben, és mégis a gyerekük az nem olyan lett, amilyenre ők számítattak. Mert mit mond a kötődő nevelés? Azt mondja, hogy a kötődés adja meg azt a biztonságot a gyereknek, amitől ő majd önálló lesz, amitől egy jól adaptálódó felnőtt lesz. Tehát egy olyan felnőtt, akinek mindannyian a barátai szeretnénk lenni, aki kedves, megértő, empatikus, szabálykövető, ugyanakkor kezdeményező, kreatív, stb. De nem ilyenek lettek a gyerekek, és akkor azt mondják, hogy a kötődő nevelés a hibás, hiszen ők mindent úgy csináltak, és most azt látják, hogy van egy 10 éves gyerek, és úgy reagál arra, ha nem kapja meg a megfelelő színű bögrét, mint egy 2 éves hisztit csap, egy akkora hisztit csap, amekkorát nem várnál már egy 10 évestől, azt gondolnád, hogy ennyi időskorára már tudhatná, egy 2 évestől teljesen elfogadható, de egy 10 évestől nem. És ennek valójában az az oka, hogy a kötődő nevelést, ugye ennek a félreértelmezése alakult ki, hogy nem szabnak határokat. Tehát a kötődő nevelés az itt átcsúszik egy engedékeny, vagyis elkényeztető szülői attitűdbe. És ennek egyébként még az egyik oka az lehet, amiről eddig nem beszéltem, de ez is az újszülött kurzusban kifejtettem, illetve oda pont ezért hoztam be ezt a témát. Egy újszülött alvás kurzusban miért beszélek ugye kötődő nevelésről? Hát azért, mert a kötődő nevelést alapvetően újszülöttekkel és csecsemőkkel a fejükben fogalmazták meg a Sears házas pár, illetve alapvetően rájuk vonatkozik a legtöbb dolog, tehát ha belegondolunk, hogy milyen alapelvei vannak, vagy ezeket eszközöknek szokták hívni, a 8 nevelési eszköz, amivel kötődően tudsz nevelni, hát ezeknek a nagy része az valóban kisbabákra vonatkozik. Az első úgy volt ugye az aranyóra, tehát a szülés utáni testkontaktus fontossága, a második a szoptatás, ugye az aranyóra az első pár órára vonatkozik, csak újszülöttek. Második a szoptatás, hát az néhány év maximum. Utána a hordozás, az még plusz pár év, de mondjuk 3-4-5 éves korig lehet mondjuk kényelmesen hordozni. Együttalvás, itt is eltér, hogy ki meddig szeretne együtt aludni, de semmiképp nem nagyiskolás gyerekekről van szó a legtöbbször. A sírás jelentés, hogy jelentőséget tulajdonítsunk a gyerek sírásának. Ennek is addig van nagyobb jelentőség, amíg nem tud beszélni a gyerek, tehát mondjuk 1-2 éves korig. Óvakodjunk a babatrénerektől, ez is ugye a babákra vonatkozik, hogy ne szigorú napirend szerint neveljük a gyereket például. Ez is egy olyan dolog, ami egy újszülöttre nagyon is igaz, de aztán fokozatosan érdemes bevezetni egy napirendet, és minél nagyobb a gyerek, annál inkább érdemes bevezetni egy napirendet. És hát van még 2 alapelv, ami egyébként egész, ezek itt a felnőtt barát alapelvei a kötődő nevelésnek, amit egyébként a legtöbbször kihagynak. Tehát én rengeteg listát láttam, ahol 6 alapelvről, vagy 6 eszközről beszéltek, holott 8 van. A 7. és a 8. az egyensúly, és a mindketten. Az egyensúly az azt jelenti, hogy legyen meg az egyensúly a között, amit a gyerek igénye és a szülő igényeinek a kielégítése között. Tehát, hogyha neked túl sok valami, és már nem tudsz többet adni, akkor ne adj még többet, akkor figyelj a saját igényeidre. Ez az, amiről senki nem beszél, a másik pedig a mindketten, hogy lehetőleg mind a két szülő így csinálja, hiszen ezt egyedül csinálni nagyon-nagyon nehéz. Tehát valójában akkor jól megvalósított, ha minimum két felnőtt van egy gyerekre, de jó esetben még több, ugye a kiterjedt család. Úgyhogy, ha belegondolunk, ezeknek az eszközöknek, alapelveknek a nagy része, az a kisbabákra van kitalálva, vagy maximum néhány éves korig. És ezért hoztam be a kötődő nevelést és annak félreértelmezését az újszülött kurzusba, mert szerintem az egyik félreértés az ebből fakad, hogy ami ugye egy újszülöttel az elvárásaink, tehát ha visszamegyünk ehhez a koordináta rendszerhez, az elvárásaink azok szinte a nullán vannak egy újszülöttel kapcsolatban. Egy újszülöttel mi gondozó szerepet látunk el, tehát a baba igényeit próbáljuk a lehető legjobban kielégíteni, és figyelünk az ő jelzéseire, és annak megfelelően próbálunk viselkedni, hogy neki a lehető legjobb legyen. És ugye a legtöbb kötődő nevelés eszköz erről szól, hogy ezt mivel lehet megvalósítani, hogyan lehet a legjobban megvalósítani, és a szülők ezt teszik magukévá. És azt gondolják, hogy ezt a nulla elvárás, és mindent megadunk, ezt folytatjuk a végtelenségig. Holott nem? Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az elvárások nőnek a gyerekkel együtt, jó esetben. Tehát, ahogy mondjuk egy újszülöttet, semmi baj, ha rögtön felkapod, hogyha elkezd sírni. Persze, hogy rögtön felkapod, miért ne kapnád fel? De mondjuk egy, nem tudom, több hónapos gyerek, egy fél éves gyerek, egy éves gyerek nyugodtan kibírja, hogyha vár egy-két percet, míg rá tudsz figyelni. Egy néhány éves gyerek ki kell bírja fél óráig akár, hogy nem figyelsz rá, hogy te mással vagy elfoglalva. Meg kell tanulnia lekötni magát, meg kell tanulnia egyedül játszani. És nagyon sokszor a kötődően nevelt gyerekek nem tudnak egyedül játszani. Ami nem csak, hogy a szülőnek egy óriási teher, hiszen neki kell szórakoztatnia a gyerekét, és ugye a szülők nem erre vannak alapvetően kitalálva, de ráadásul a gyerekek se erre vannak kitalálva, hogy egy felnőtt szórakoztassa őket, mert a felnőtt nem olyan játékokat fog mutatni, mint akár egy másik gyerek, vagy akár amit a gyerek saját magának talál ki, és ugye ebből jönnek ezek a fejlesztő játékok, most így idézőjelet mutattam, fejlesztő játékok, mert hát igen, a szülők egy felnőttnek jó, hogyha mindennek van valami célja, tehát általában azt szeretjük csinálni, aminek van valami célja. Persze tök jó, hogyha el tudunk merülni néha egy fél órára a legózásban, vagy nem tudom, de azért szeretnénk, hogyha lenne a dolgoknak valami pozitív végkimenetel, úgyhogy akkor, ha már egyszer játszunk, akkor fejlesztjük is közbe a gyereket, ami nem biztos, hogy a legjobb a gyereknek, mert ő neki nem biztos, hogy pont abban a pillanatban arra a fejlesztésre van szüksége, hanem azzal, hogyha ő önállóan játszana, akkor viszont pont mindig azt találja ki, ami neki a lehető legjobb. Azt fogja játszani, ami neki éppen akkor érdekes, azt fogja játszani, amivel ő éppen akkor a legjobban tud fejlődni. Úgyhogy az önálló játék az a gyereknek is fontos, nem csak a felnőttnek fontos, ez egy kis kitérő volt, de hogy ezt akartam elmondani, hogy a kötődő nevelés, mivel a legtöbb alapelve az újszülöttekre, csecsemőkre van megfogalmazva, úgy is félreértelmeződik, hogy ezt próbáljuk ezeket az alapelveket módosítás nélkül átvinni a nagyobb gyerekekre. És ennek az a következménye, hogy nem nőnek az elvárásaink a gyerekkel szemben, tehát átcsúszunk egy ilyen megengedő, elkényeztető nevelésbe, aminek nincsen jó vége. Hogy visszatérjek a címre, hogy a kötődő nevelés idejét múlt. Azért gondolom, hogy idejét múlt, mert mára már a kötődő nevelésnek a kicsit félreértelmezett, eltúlzott alapelveit szinte mindenki magáévá tette. A csapból is ez folyik. Megint hozzáteszem, hogy azokról a szülőkről beszélek, akikkel én kapcsolatban vagyok. És ebben a kulturális környezetben, ahol mindenki attól fél, hogy örökre traumát okozza a gyerekének, örökre elrontja, ahol minden szülő eleve nagyon odafigyel, és eleve nagyon tudatosan próbál hozzáállni a gyerekneveléshez, ebben a környezetben a kötődő nevelés üzenete az már káros, és nem pedig segítő. Méghozzá úgy káros, hogy a szülőknek indokolatlanul nagy terhet és stresszet jelent, és a gyerekeknek is káros, mert elkényeztetett gyerekek lesznek belőlük. Ez, hogy egy milyen kontextusban, tehát egy alapvetően pozitív üzenet, egy más kontextusban negatívvá válhat, erre van két nagyon jó példa táplálkozás tudomány területéről. Az egyik az, hogy a II. Világháború idején még az orvosi folyóiratok is azt a tanácsot adták az embereknek, hogy egyenek cukrot. Méghozzá azért, mert kevés volt az élelmiszer. És ezt tudták kitalálni arra, hogy hogyan jussanak az emberek energiához. Instant energiához, kicsi helyen elfér, el lehet raktározni, stb. Egy csomó pozitívuma van, és az ilyen halás ellen megvéd egy ideig. Nyilván a csak cukrot eszünk, az iszonyatosan káros, meg önmagába se jó cukrot enni, de abban a kontextusban, ahol élelmiszer hiány volt, ez egy jó tanács volt. Nyilván nem kell nagyon magyaráznom, hogy ma ez nem lenne egy jó tanács, amikor egyébként is túl sokat eszünk, meg túl sok cukros dolgot eszünk. Mondok egy másik példát, ami talán egy kicsit ellentmondásosabb, és ez pedig narancslének a példája. Amerikában az 1960-as években vezették be azt, reklámok útján, hogy a narancslé az egy alapvető reggeliző ital legyen. Tehát, hogy a narancslé az egy egészséges, jó reggelinek a része legyen. És ez abban a környezetben egyébként nagyjából meg is felelt, hiszen nem mindig lehetett kapni friss gyümölcsöt, télen nehezebben volt hozzáférhető, és a narancslé az egy nagyon jó C-vitamin forrás, tehát alapvetően tényleg lehet egy egészséges ételként gondolni rá. Viszont, ha ezt ma alkalmazzuk, tehát a mai környezetben, 50 évvel később, nem is olyan sok idő telt el, azt a tanácsot adni ugyan blokk az embereknek, hogy mindenki igyon reggelire 2 deci narancslét, nem egy jó tanács, hiszen a legtöbb ember amúgy is túl sok kalóriát fogyaszt, és a narancslében rengeteg cukor van. Ráadásul ugye a legtöbbször megfosztva a rostoktól, még akkor is, ha rostos narancslé, tehát nem szűrt, akkor is kevesebb rost van benne, mint magában a narancsban. Tehát egy sokkal jobb tanács lenne azt mondani, hogy egyél minden nap egy narancsot. De ez a tanács is csak akkor egy jó tanács, ha alapvetően nincs kalória túlbevitel, és alapvetően hiányzik a C-vitamin valakinek a diétájából. Tehát, hogyha nem hiányzik a C-vitamin, viszont alapvetően túl sok kalóriát fogyaszt, akkor még az se jó tanács, hogy egyél naponta egy narancsot, az meg pláne nem, hogy igyál minden reggelire egy narancslét. Tehát itt talán jobban lehet érezni, hogy az ilyen finomságokat, hogy egy alapvetően pozitív üzenet egy másik környezetben negatívvá válik, és szerintem ez történt a kötődő neveléssel, vagy az összes többi hasonló nevelési irányzattal. Hogy ma már ezek több kárt okoznak a szülőknek és a gyerekeknek is egyébként, mint amennyi pozitívumot. Remélem tetszett ez az epizód, vagy legalábbis gondolatokat ébresztett. Hogyha egyetértesz, vagy nem értesz egyet valamivel, amit mondtam, nyugodtan írd meg a kommentekben, ha minden igaz, a Spotify-on lehet kommenteket írni az epizódokhoz, vagy pedig Instagramon a Nem alszik a baba oldalon tudsz nekem írni. Sziasztok!